Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 6. fejezetéből, a 10-től a 20. versig. Így szól Isten igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, mellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy előtted vagyunk, akár a templomban vagyunk, akár az otthonainkban ülünk. Köszönjük, hogy te Úr vagy mindenütt, hogy te nem vagy helyhez kötve, hogy nincs olyan pontja a világnak, ahonnan ne lehetne hozzád fordulni, hogy nincs olyan élethelyzet, ahonnan ne lehetne hozzád kiáltani, ahol te ne lennél jelen. Nincs olyan mélység, és nincs olyan magasság sem, ami nagyobb lenne nálad. Olyan jó nekünk hallgatni és keresni a te szavadat. Olyan jó nekünk félretenni az időnket és önmagunkat arra, hogy veled legyünk, hogy halljuk a te hangodat, szólj, kérünk, mert szükségünk van rád. Te vagy egyedül biztos pont és szikla, és ugyanakkor a te keménységed és erőd mégis gyengétség most mifelénk Jézusért. Köszönjük a szelídségedet, Urunk, az irgalmadat. Kérünk, hogy hajolj le most hozzánk. Lágyítsd meg a szíveinket, nyisd meg az értelmünket, hogy be tudjunk fogadni, hogy oda tudjuk magunkat adni neked, hogy a te életed belénk áradhasson, és bennünk rajtunk keresztül tovább éljen. Jöjj közénk, Urunk, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset olvasok, két verset olvasok újra, az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetének 10. és 11. versét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Háborúban állunk, és ezt mindannyian érezzük, háborúban vagyunk, csak azt nehéz visszagöngyölíteni, hogy pontosan mikor is kezdődött ez a háború. Beszorultunk az otthonainkba, és félünk, izgulunk, hogy lesz-e mit ennünk, hogy hogyan tudunk találkozni egymással. Mikor kezdődött ez a háború, ez a szorongás és ez a félelem? Talán amikor Kínában, Wuhanban egy piacon nem voltak elég körültekintők, az egészségügyi előírásokra? hogy aztán onnan szétáradt az egész világra, és látjuk, hogyan forgatta fel az életünket ez a világjárvány. Lehet, hogy az időpontot nem tudjuk pontosan megfogalmazni és megtalálni, de azt, hogy valami megváltozott ebben a világban, azt mindannyian érezzük és érzékeljük. A kérdés csak az, hogy tényleg felforgatta-e ez a járvány az életünket? Tényleg változtunk-e ebben a járványban és azokban a körülményekben, amik minden mássá lett körülöttünk? Vagy csak az életünknek a körülményei változtak meg? Mi magunk, vagy a körülmények változtak? Az idegenséget, amivel a saját életünket éljük meg annyiszor, a kapcsolatainknak a felszínességét, hogy hányszor nincs mit mondanunk egymásnak, hogy hányszor nem keressük egymást, jól lehet, ott van a hiány, a vágy. Az időtöltéseinknek az értelmetlenségét, hogy mennyi perc, mennyi óra megy el fölöslegesen a semmit tevéssel, hogy nem is várunk tőle, hogy egyszerűen csak túléljük az életünket. Ezek az érzések, ezek a jelenségek az ember életében nem most kezdődtök el. Ahogy a tehetetlenség sem. Hogy szemléljük a rosszat, hogy szemléljük, ahogy a rossz, mint egy járvány elhatalmasodik világszerte, és mi nem mozdulunk, mi tehetetlenül nézzük a rossznak a terjedését, nem tudunk gátat vetni neki. Ugyanígy a szeretetlenséggel is ezt éljük meg. Vágyunk a szeretetre, és mégsem tudjuk adni, és mégsem tudjuk fogadni, ha az megérint bennünket. Az önzés, amivel birkózunk, annyi ideje már. Ha ezekre gondolunk, tényleg felforgatta ez a járvány az életünket? Vagy egyszerűen csak a körülmények változtak meg, és mi ugyanazok vagyunk, és ugyanazok a problémák vannak velünk most is, csak más helyzetben, csak van valami, ami izgalmat ad nekünk most, ami kitölti a gondolatainkat, valami újabb dolog, amitől szoronghatunk és félhetünk? Vagy változtatott rajtunk az eltelt napok sora, a körülményeinknek a megváltozása? Azt kell mondjam, hogy a háború ezzel a láthatatlan ellenséggel, a félelemmel, a szorongás, hogy már én magam is vírus hordozó vagyok, és csak a vírust és a fertőzést fogom továbbadni, hát ez a félelem és ez a szorongás nem Wuhanból indult, nem Kínából érkezik. Nem 10 napja érezzük ennek a terhét. Ez a fajta félelem és szorongás közel egyidős az emberiséggel. Fertőzi ez környezetünket, fertőzi ez családunkat, fertőzi ez kapcsolatainkat. Ahogy nézzük a gonosznak a térnyerését, sőt, még élvezzük is, még élvezetet is találunk a rosszban. Nem, ez a harc réges-régi harc. A Biblia ezt a fajta háborút, ezt a fajta fertőzést nevezi bűnnek, a gonosz uralmának. És az ember elveszett, Istentől elidegenedett, és halálra ítélt állapotának. Ezért olvassuk az Efézusi levélnek ezt a 6. fejezetét most, erről a háborúról, ami lelki és szellemi háború, és ezért olvassuk a lelki fegyverzetről szóró leírást és bátorítást, hogy valahogy erőt merítsünk, hogy a környezetünk megváltozásán túl lássuk azt is, amit Isten akar megváltoztatni bennünk. Nem csak körülöttünk, hanem bennünk. És akkor értjük meg ennek a harcnak a tétjét, és akkor értjük meg a lelki fegyverzetnek a jelentőségét is, hogyha a levél, az Efézusi levél egészét nézzük. Az Efézusi levél nagyon egyszerűen összefoglalható, tulajdonképpen 3 képpel. Azzal, hogy ülni, járni és állni. Az első fejezetek, az első 3 fejezet különösen is arról szól, hogy Krisztus a maga dicsőségét feladva lejött mi hozzánk, hogy bennünket magához öleljen, hogy megváltson, és aztán az ő győzelmével együtt a trónra üljön, sőt, minket is a maga trónjára ültessen. Az ülés a méltóságnak az ülése, akikké lettünk Jézus Krisztus által, hogy ő behívott a maga dicsőségébe bennünket, az a számára idegeneket, a tőle, a vele szemben ellenséges embereket meghívott, hogy vele együtt uralkodjunk. Keresztjének lenni éppen ezért mindenek előtt méltóságot jelent. Nem a tetteknek, nem az eredményeknek a kérdése a keresztény életünk, hanem az, hogy megéljük-e ezt a különös méltóságot, hogy az Isten a maga szeretetével fölemel bennünket, és ami az övé, az mind nekünk adja, az életét is, a halál felett alatott győzelmét is, hogy mi is, akik egykor ellenségei voltunk, most Isten gyermekei legyünk. Éppen ezért a keresztény életnek az alaphangja az öröm és a hála. Mi más lehetne, ha egyszer ennyire szeret bennünket Isten? Testvérem, ha nem érzed az örömöt és a hálát az életedben, ha inkább a szorongás és a félelem vesz erőt rajtad, akkor kérlek, hogy vizsgáld meg magad, bőjt ideje van. Annak az ideje van, hogy Isten előtt tegyük mérlegre az életünket. Hogy lehet, hogy nem látjuk az Isten szeretetét? Hogy lehet, hogy nem érezzük azt a kiváltságot, hogy ő a gyermekeinek tekint bennünket, hogy ő az életénél is jobban szeretett minket? Lehet, hogy azért, mert csak magunkat látjuk. Lehet, hogy azért, mert csak magunk körül forgunk. Lehet, hogy csak azért, mert csak magunkat féltjük, és nem adtuk még oda egészen magunkat neki. Itt az ideje annak, hogy szembenézzünk ezekkel a kérdésekkel, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit Isten akar nekünk adni, hogy megélhessük azt az életet, amire ő hívott meg bennünket. A keresztény életnek az Efézusi levélben a második képe a méltóság és az ülés után az a járás. A járás, ahogy Isten a szeretetével végigjárja az életünk minden területét. Végigjárja az időnknek minden percét, a kapcsolatainkat minden szinten. Azt, ahogy a családban élünk, azt, ahogy emlékezünk, sok minden emléket hordozunk, azt, ahogy reménykedünk, amire vágyunk, azt, ahogy dolgozunk a munkakapcsolatainkat, az aláfölé rendelt viszonyainkat, férj, feleség, szülő, gyerek, főnök, beosztott viszonyainkat. Végigjárja ez a következő fejezetei az Efézusi levélnek, a negyedik és az ötödik fejezetében ezt az utat járja végig. Ezért járás a keresztény élet. Ahogy az evangélium, ahogy Isten lelke, ahogy Jézus Krisztus végigjárja életünk minden területét, hogy a maga világosságát, igazságát érvényre juttassa, hogy ez a méltóság hassa át az egész életünket. Aki ezen az úton indul el, és aki ezt az utat járja, az érkezik meg a harmadik mozdulatra, a megállásra. Mert engedni, hogy az Isten szeretete, igazsága, tisztasága, világossága átvilágítsa az életünket, az óhatatlanul is konfliktusokhoz vezet, az harcossá tesz bennünket. Így érkezünk meg a hatodik fejezethez, így van előttünk ennek a lelki-szellemi harcnak a leírása is a most felolvasott ige szakaszban. Mert nem tud érvényre jutni harc nélkül az Isten világossága egy olyan világban, amit a gonosz ural, amit behálóz, ahol a pusztulás mindennapos tapasztalatunk. Ezért robban ki újabb és újabb háború a világban, mert nem adja a gonosz a maga uralmát, mert nem akarja odaengedni az embert és az ember világát az Isten igazságának és tisztaságának. Az efézusi gyülekezet tagjai pontosan értették ezt. Pontosan tudták, hogy miben kell nekik megállni. Emlékeztek a saját megtérésükre, hogy honnan jöttek, abból a kultúrából, ami végtelenül át volt itatva az okkultnak minden területével. Az egész Efézus városában ipar épült erre az okkultizmusra, ahogy a jövendőmondás, a jóslás, a varázslás, ezért messze földről zarándokoltak oda az emberek, hogy bevásároljanak ebből. És maga a gyülekezet is ilyen háttérből született meg, érezték saját bőrükön, hogy mit jelent megállni ebben a harcban, és Istennek szentelni oda az életünket. De azt gondolom, hogy tőlünk sincs messze ez a fajta harc és ez a fajta küzdelem. Biztosan mindannyian éreztétek már, hogy az életünk apró dolgait olyan könnyen megcsináljuk, de imádkozni, az nem megy olyan könnyen. Annyi mindenre tudunk időt találni, de az imádságra, csendet találni, miért olyan különösen nehéz ez? Annyi mindent elolvasunk, átfutunk, magunkon átengedünk, de a Bibliát a kezünkbe venni, azt olvasni, azt befogadni, ott valami akadály van, ott valami mindig nehézkedés, valami távol tart bennünket. Miért van ez? Mert harcban állunk. Mert a gonosz nem akarja, hogy az Istené legyen egészen az életünk. Nem akarja, hogy az Isten uralma érvényre jusson ebben a világban. Hiába ítéltetett meg, hiába győzetett le, ez a harc még zajlik, a mi életünk is ilyen hadszintér. Gondoljátok el, hogy ahol Isten győz, ott a gonosz vereséget szenved. Milyen lehet neki újra és újra átélni? Már ezek megint imádkoznak, már ezek most is összejönnek. Nem lehet őket távol tartani az Isten tisztelettől. Beviszik az internetet is a templomba, megfúrják a templom falát, csak hogy közvetíteni tudják mindenhova. Micsoda vereség ez a gonosz szempontjából. És testvérek, ti most engem néztek, de fordítsuk meg a kamerát. Mi van, ahogyha titeket mutatna, a ti győzelmeiteket mutatná? Ha azt lehetne látni, amit lehet látni egyébként a gonosz szemszögéből, hogy ott valaki megint megbocsátott. Hogy ott valaki megint lemondott magáról, hogy a másikat maga elé engedje. Hogy valaki megint nem önző volt, hanem irgalmas volt a másikkal. Hogy valaki nem magára gondolt, hanem a másik érdekeit fontosabbnak tartotta, mint a sajátját. Micsoda győzelem ez Krisztussal, hogy nem sodor el az indulat, hogy nem veszítjük el a türelmünket. Most, hogy nincs iskola, mindenki otthon van, együtt van. Micsoda türelem kell, hogy el tudjuk viselni ezt a hét minden napján, és minden percében, és minden órájában. Győzelem. Győzelem uralkodni magunkon. Krisztus győzelme bennünk. Meghallgatott imádságok. De a másik oldalon ez vereség. Milyen dühös, hogy nem az ő akarata, hogy nem a szétdobálás, a széthullás érvényesül közöttünk. Igen, ez a háború, ami az emberiség történetével közel egyidős. Ennek a részesei vagyunk, és testvérek, ne veszítsük el a perspektívát. Ez nagyobb fenyegetést jelent. Itt több áldozatot kell elszenvednünk, és vereséget, mint sem a járvánnyal való küzdelmünkben. Ezért mondja az ige, álljatok meg szilárdan. Öltsétek magatokra az Istennek a fegyverzetét, mert ő a győztes, és amit ő ad, az elég. Az elég, hogy megtartson benneteket ebben a nagyobb harcban. Hiszitek-e? Kéritek-e? Felveszitek-e azokat az eszközöket, amiket Isten adott a számotokra? Az Efézusi Levél 6. fejezetének 10. és 20. versei mögött két kép húzódik meg. Amikor Pál apostol írja ezeket, a sorokat, akkor ő börtönben van. Amit ő megél, az nagyon hasonló ahhoz, amit egyre inkább kezdünk megélni, hogy beszorulunk az otthonainkba, és nincs hova kimenni, és örülünk a napfénynek, örülünk a világosságnak, a tavasznak, de nem tudjuk igazán élvezni. Pál apostol börtönben van, és onnan írja ezt a levelet a szeretett gyülekezetének, egyedül van, elszigeteltségben él, félelmek között él, nem tudja, mi fog vele történni, nem tudja, hogy hogyan fognak dönteni az ő sorsáról, miközben ő igaz, a hitéért ül börtönben, hitéért visel fogságot, ártatlanul. És miközben ez az életkörülmény, amiben születik ez a néhány vers, két kép van emögött a sorok mögött. Az első nyilvánvaló, egy római katonának a képe. Nyilvánvaló, hiszen talán hozzá van bilincselve, vagy ha nincs hozzá bilincselve, akkor ott áll az ajtó előtt. Minden nap látja. Talán ő az egyetlen beszélgető társ, akivel kapcsolatot tud tartani. Nézi ezeket a katonákat, ami történik körülötte, ami történik vele, figyeli az ő ruházatukat, figyeli a szokásaikat, a rendet, ami megtartja őket, és közben az Isten oltalmát látja abban, aki őt rabságban tartja. Milyen furcsa ez. A megőriztetésről beszél, a győzelemről beszél, miközben ő fogságban van. Nézi a rabtartóját, és elkezd beszélni és írni arról, hogy az Isten hogyan öltöztet föl bennünket a saját fegyvereibe, hogy megőrizzem. Pedig neki szegezik oda a fegyvert, pedig őt tartják bilincsbe, és ő mégis az Isten gondoskodását és szeretetét látja azokban a fegyverekben, eszközökben, ruházatban, ami a katonákon rajta van. Nem magától értetődő. Kell, hogy legyen még valami. Igen, ott van egy másik kép is minden mögött. Az ószövetségi kép, a messiásnak a képe. Az a kép és az az arc, amely kirajzolódik Ézsaiás könyvében. Ézsaiás könyvéből hadd olvassak néhány verset, ahol visszaköszönnek ugyanezek a kifejezések, amiket itt olvasunk a lelki fegyverzettel kapcsolatban. Ézsaiás 59. fejezetében azt látjuk, hogy Isten győztes harcos, aki feltartózhatatlan, aki a maga igazságát érvényre juttatja, mint egy oroszlán, és aki haragjában és ítéletében is mindvégig igaz. Ézsaiás 59. fejezetéből olvasom. Háttérbe szorul a törvény, távol marad az igazság, elbukik a hűség a tereken, és a becsület nem érvényesül. Oda lett a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend, amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felundulása, mint köpeny borul rá. Jön az Úr, hogy az igazságnak érvényt szerezzen, és a gonoszság nem maradhat meg előtte. Keresi a törvényt, keresi a jogosságot, és amikor nem találja, akkor maga szerez érvényt ennek. Nem csak az 59. fejezetében látjuk ezt Ézsaiásnak, a 11. fejezetéből is hadd olvassak néhány verset, az első versüket. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről, az Úr lelke nyugszik meg, a bölcsesség és értelem lelke ő rajta, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka lehelletével megöli a bűnöst, igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. És folytatja egy gyönyörű képpel, amikor a farkas és a bárány együtt legelészik, a borjú és az oroszlán meg a hízott marha együtt lesznek, és nincs, ami fenyegetést jelentsen, mert az Isten uralma érvényre jut, mert nem lesz többé gonoszság. Igen, ezek azok a képek, amik ott vannak Pál fejében, mikor írja. Ott van a katona képe, és ott van a győztes messiásnak, az oroszlánnak, a megölt báránynak a képe. Ahogy Isten odaadja, az igaz, Isten odaadja magát a bűnösért, hogy megmentse őt. Mindannyian keressük, hogy mi az, ami történik velünk és körülöttünk. Hadd idézek egy tekintélyes, elismert hazai írót, aki megfogalmazza a következő sorokat, és amivel nagyon sokan egyetértenek, osztják is sokan az interneten keresztül ezeket a gondolatokat. A járványt nem Isten küldte, nem is a gonosz háttérhatalmak, nem a gyík emberekkel, szövetséges szabadkőművesek, sem pedig az oroszok vagy az amerikaiak. Még csak a földanya sem, megelégelve, amit a légkörrel és a környezettel művelünk. Nincs mögötte se cél, se terv. csak van, mint a gravitáció vagy az üledékes kőzetek. Mi, emberek viszont telve vagyunk azzal a viszketegséggel, hogy minden mögött valami sorsunkkal összefüggő, transzcendens célt, okot, értelmet keressünk, személyre szabott üzenetet. A járványokkal csak úgy, mint a gravitációval ez az emberi igyekezet nem tud mit kezdeni. Nincs feladó, nincs címzett, és nincs üzenet sem. Egyedül vagyunk. És csak az értelmünkre és az erkölcseinkre hagyatkozhatunk. És folytatódik az írás, az utolsó sort, hadd olvassam még. Istennek, földanyának, szellemlények híján egymásra vagyunk utalva. Csak az észben, a morában és egymásban bízhatunk. Tiszta és világos gondolatmenet. És sokan fogalmazzák meg, hogy igen, ez az, amit tenni tudok. Igen, ez az, amire támaszkodni tudok. Az ész, a morál és az emberek közössége. De azt remélem, hogy olvasva az Efézusi levélt, olvasva a Szentírás többi részét, mindannyian halljuk a különbséget, hogy mennyire más ez a hang, mint amit a Szentírásban olvastunk. Nem, nem vagyunk egyedül, nem magunkra hagyatottan kell megélnünk mindezt. Pont erről szól az Efézusi levél. Harcban állunk, a pusztulás ránk akar törni, de Isten mellettünk van. De Isten a maga dicsőségébe hív be bennünket. De Isten meg akar menteni, föl akar emelni, meg akarja osztani az életét velünk. Nem vagyunk egyedül. És hogy mit ér az emberi értelem, hogy mit ér az emberi morál, hogy mit ér az emberi közösség, elég szétnézni a világban. Tényleg ez a reménységünk? Tényleg ez az egy, amiben kapaszkodni tudunk? Hogyan áll a világunk? Nem, a mi reménységünk, a mi biztos pontunk Jézus Krisztus, aki meg akarja újítani az ember értelmét, aki képes új morált, új erkölcsiséget szülni bennünk, aki meg tudja újítani az ember közösségét, az Efézusi levél ezt hirdeti, hogy Jézus Krisztus nevében ledőlnek azok a válaszfalak, amik elválasztják az embereket, hogy nem lesz többé görög és zsidó, hogy nem lesz többé etnikai feszültség, hogy nem számít, hogy valaki férfi vagy nő, nem lesznek azok a nemi különbségek, Krisztusban eltűnnek ennek a szétválasztó ereje, hogy nem lesznek gazdasági különbségek, hogy az egyik uralkodik a másik fölött. Nem, az az álom, amit az emberiség dédelget magában, azt az Efézusi levél azt mondja, ez Isten ajándéka, ez Jézus Krisztus munkája, ezt készíti el, ebbe hív be bennünket. Csak gyere és engedd, hogy az ő uralma érvényre jusson benned. Gyere és engedd, hogy az ő győzelme téged is győztessé tegyen. Gyere és engedd, hogy felöltöztessen az ő fegyvereibe, hogy meg tud vívni, hogy életben tud maradni, hogy győztes tud lenni a gonoszság minden munkáján és hamisságán. Lehet, hogy úgy éljük a napjainkat, mint magányos katonák, akik a ködben egyedül vannak, és próbálnak valahol harcolni, de azt se tudják, hogy hol van, honnan jön a támadás. Ködöt szurkáljuk, vaktába vagdalkozunk. Nem véletlenül írja ezeket a sorokat az apostol az Efézusi levélben. Nem magányos közösségként láttad bennünket, hanem egy olyan közösségként, aminek a neve az, hogy egyház, amiben összetartozunk, ahol Krisztus egyé tesz bennünket, ahol nem magányosan kell megélnünk az életünket. Olyan jó testvérek, hogy miközben minden a magányt szolgálja most körülöttünk, mégsem ezt kell, hogy megéljük, ezen a mai Isten tiszteleten sem. És ezzel hadd idézzünk fel néhány képet arról, hogy ha már a katonák képe van előttünk, ha már Pál apostol nap mint nap csak a katonákat látja maga körül, hogy akkor hogyan is szállnak szembe a katonák az ellenséggel. Mert hogy a katona nem önmagában való jelenség, hogy van egy darab katona, hanem az erő abban van, ha több katona van együtt. és alakzatba tudnak összeállni. És az egyik alakzat, amit ezek a katonák napról napra gyakoroltak, az a sűn alakzat, hogy összezárják, összedugják a hátukat, és mindenki kifelé néz, mindenki maga elé tartja a pajzsát és a dárdáját. Ki meri megközelíteni ezt a sündisznót, ezt a szúrós, fenyegető egységet? Nem. Micsoda erő van ebben az összezárásban? Vagy egy másik alakzatban, amikor a pajzsot maguk elé tartják, vagy a fejük fölé emelik, hogy szinte láthatatlannal várnak, hogy sebezhetetlenné válnak, mert ott, ahol nekik nincs kezük vagy oldaluk, ott a másik áll mellettük. Micsoda védelem van abban, amikor összezárnak a katonák, vagy micsoda erő van abban, amikor sorfalat alkotnak, hogy az elsők legugolnak, maguk elé támasztják a pajzsaikat, a következők a fejükre emelik az ő pajzsukat, a leghátsó sor pedig a dárdáit veti előre. Erőnek a képei ezek. A biztonságnak a képei ezek. Nem magányos harcosokról van szó, a mi esetünkben sem, hanem egy közösségről, amit Isten hív egybe és tart meg. Testvérem, ha tudod vallani a hitvallást, hogy életünkben, halálunkban az a mi vigasztalásunk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, akkor hadd hívjalak és hadd bátorítsalak, hogy öltözd fel azt a fegyverzetet, amit Jézus az Úr ad, ami rendelkezésünk, bocsát a rendelkezésünkre, hogy megtartson. Ez elég. Ő győztes. Ő az Úr, és aki rábízza magát, aki vele él, az biztonságban van, mert az Úr az ő erőssége. Hívlak, álljatok meg a hitben, lássátok, hogy honnan jön a támadás, mi az igazi front, és lássátok, hogy Isten mindent a javunkra bocsátott, a rendelkezésünkre bocsátott, hogy megőrizzen bennünket. Ha pedig még nem tudod mondani ezt a hitvallást, ha még nem ilyen egyértelmű benned, hogy Jézusé vagy, hogy hozzátartozol, akkor hadd hívjalak, gyere egy lépéssel közelebb hozzá. Gyere, ismerd meg az ő igazságát, szeretetét és erejét. Ő nem ellenség. Ő nem harcolni akar veled. Ő adni akar neked. Gyere közelebb hozzá, és fedezd fel azt a győzelmet, amiben Jézus meghív. Ez a győzelem nem a sértetlenségnek a győzelme. Ez a győzelem annak a győzelme, hogy a szeretetétől nincs, ami elválasszon. Sem élet, sem halál. Sem egészség, sem betegség. Sem siker, sem vereség. Nincs, ami elszakítson minket az Isten szeretetétől. Ebben van a mi erőnk. Hogy ő nem lenyom minket, hanem felemel. Ha nem ismered még őt, gyere, lép közel hozzá. Ha erősebbnek tűnik a félelem, a szorongás, az aggodalom, gyere ehhez az erős Úrhoz, hogy az ő szeretetében oltalmat, biztonságot találj. Mert erről álmodik az egész emberiség, hogy leomlanak a falak, hogy nem ellenségeskedés lesz közöttünk, hogy béke és biztonság uralkodik. Ez Jézus uralma. Isten adja, hogy ebben részünk legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra.
Mennyei atyánk, olyan jó rád nézni, olyan jó téged hallgatni. Olyan jó megpihenni a te jelenlétedben, és csak csodálni téged a te nagyságodért, a te szeretetedért, a hatalmadért, az irgalmadért, mindazért, aki te vagy. Magasztalunk téged, Urunk, és hogy itt a te jelenlétedben megállunk, meglátjuk magunkat is, és szomorúak leszünk. Megvalljuk neked, hogy tele vagyunk félelemmel. Megvalljuk neked, hogy egymás felé is csak félve tudunk fordulni. Megvalljuk neked, hogy nem tudunk bízni benned. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor vettük észre magunkon az elmúlt napokban az önzőséget, hogy csak magunkra gondoltunk. Megvalljuk neked, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy a te közeledbe mehessünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, nem magunkért, nem azért az oroszlánért, a Júda oroszlánjáért, a megöletett bárányért, Jézusért. Bocsáss meg a mi vétkeinket, bocsáss meg a mi önzőségünket, bocsáss meg a mi félelmeinket, a bizalmatlanságunkat. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. És nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, hogy meglássuk azt a mérhetetlen sok ajándékot, amivel elhalmozol bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, a tavaszért, a tavaszi virágokért, a napfényért. Hálát adunk neked, Urunk, a technikáért, hogy így összehozol bennünket. Talán a világ másik pontján vagyunk, talán a szomszéd házban, mégis együtt lehetünk a te színed előtt. Hálát adunk, Urunk, neked ezért. Hálát adunk a gyermekeinkért, a szüleinkért. Hálát adunk az orvosokért, az egészségügyben dolgozókért. Hálát adunk azokért, akik a boltokban dolgoznak, talán épp ezekben a percekben is. Hálát adunk a tanárokért. Hálát adunk azokért, akik felelősséggel igazgatják az országot. Hálát adunk, Urunk, a te végtelen szeretetedért, hogy van mit ennünk, hogy van víz, amivel meg tudjuk mosni a kezünket, hogy van telefon, amivel fel tudjuk egymást hívni. Kérünk, Urunk, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk, mennyi mindennel halmozol el bennünket. És kérünk is téged, Urunk, kérünk, hogy hadd hagyhassuk nálad a félelmeinket, a szorongásainkat, hadd tegyük le eléd a te lábadhoz az aggodalmainkat, hadd tegyük le eléd az önzésünket. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Akkor is, mikor azokért, akikért hálát adtunk az imént, hadd könyörögjünk is, hadd tegyük őket a te kezedbe, elsősorban is most azokat, akik az egészségügyben dolgoznak. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik végtelen, a te végtelen erődből, bölcsességedből. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk is érző szívet, hogy megérezzük, meghalljuk, hogy hol tudunk segíteni. És kérünk, Urunk, hogy adj engedelmességet is, hogy ne magunk feje után menjünk, hanem tudjunk úgy cselekedni, ahogyan az kell. És kérünk, Urunk, ezért a világért. Köszönjük, hogy te hogy te értünk szenvedtél. Köszönjük, hogy ezért a világért adtad az életed. Köszönjük, hogy most is jelen vagy, amikor mi szenvedünk. És azokkal, akik különösképpen is a szenvedést élik át, a gyászt, vagy a magány kínzó jelenlétét, vagy háborúságot a világ sok pontján. Úrunk, látod, hogy remeg a szívünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, könyörülj meg ezen a világon. Mert neked hatalmad van rá, mert te vagy az Úr, mert te vagy a király, mert te tartod ezt a világot a kezedben. Kérünk, Urunk, árazd ránk a te irgalmadat. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult imádsággal, mi is itt a templomban, és ti mindnyájan ott a képernyők előtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.